Egyébként én is vármegye bérletet veszek, mert szoktam járni, fáj a derek a masszázsra, monorra, és vonattal, hát ez így gyakorlatilag ajándék. És tehát, hogy ez egy ilyen egyéni, amit egy rendszer szintű döntés lehetővé tett. És még nagyjából, aki szokott modern irányába vonatkozni, még ilyen menetrendszerint közlekednek a kultúrált vonatok. Egy applikációba ezt megkaptam, amikor jön a kalauz, megnyomom a kalauz gombot, és ő leolvassa a QR kódot. Ennyi az egész. Tehát, hogy nagyon minimális akadályok vannak elém gördítve, hogy ezt a csodálatos, meseszerű utazást monorra megtegyem. De hogyha mondjuk az ember már nem monorra utazik, hanem nem tudom melyik, a Kiskunfélegyházára, vagy Lajos Mizsére, ugye az a szopónak a hova továbbja. Annak ellen hiába mutogatod a kalauzt, nem jön a vonat, 30-al mész, tehát gyakorlatilag, hogyha futnál, akkor gyorsabban odaérnél, ha jó kondiban vagy, vagy ultrára készülsz, és zsúfoltság van, nyomor és rettenetes szerelvények. Tehát, hogy akkor már egy csomó tényező a változás ellen megy, és hiába tettél bele nagyon sok pénzt, erőforrást és bármit az alaprendszerbe, hogy a kis kiegészítők nem jönnek hozzá, akkor az szokott lenni ezekből, hogy hát ez milyen szar, akkor az alaprendszer se jó, akkor azt is hagyjuk.
Sziasztok, Borbély Ede vagyok, az Egy Jövő Klíma Podcastnak a műsorvezetője, és üdvözlöm Litkai Gergőt. Szia, Gergő!
Szervusz, köszöntelek én is, és a hallgatókat is, itt a teremben és a készülékek előtt.
Így van, és ezzel fel is vezetted, hogy nagyon speciális alkalom a mai, mert itt vagyunk a Partizán budapesti önkénteseivel egy empati közösségi térben, amit a Magyar Vöröskereszt tart fenn. Úgyhogy ezután is köszönjük szépen nekik a helyszínt, és egy közönség találkozóra egybekötött egy jövő felvételt fogunk most csinálni. Ez egy minisorozatnak a harmadik része, aminek Ki a felelős a címe. Ez a sorozat arra fókuszál az Egy Jövőben, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy az egyéneknek meg a lakosoknak, vagy lakosságnak a szerepe a zöld átállásban túl van hangsúlyozva. Mindig arról beszélünk, hogy mi az, amit nekünk tenni kell azért, hogy ne följön fel körülöttünk a bolygó, holott azért nagyon sokszor a saját szerepünk, vagy a életkörülményeink, erőforrásaink, mondjuk akár a kormányzati szereplők, vagy a vállalatoknak a körülményezés erőforrásához képest eltörpül. Tehát ezt a témakört járjuk körül. Most a harmadik részét vesszük fel ennek a Ki a felelős minisorozatnak. Ezt a kérdéskört fogjuk Gergővel körüljárni, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az emberek valahogy természetesen válasszák a klímakímélő megoldásokat, és ne kelljen a mindennapi életükben hozni áldozatokat ennek érdekében. És akkor most fordulnék is a vendégemhez, Gergőhöz, aki a Duma Színháza a kreatív vezetője, illetve szintén podcast műsorvezető, a Zöld Válasz nevű podcastnál, de úgy gondolom nem kell bemutatni. Úgy tervezzük nagyjából a mai estét, hogy egy ilyen 30-40 percet fogunk beszélgetni, és szerintem utána legalább ennyit, vagy többet rajtatok múlik, pedig a kérdéseknek szentelnénk.
Rendben.
Jól hangzik?
Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, hogy fogadjuk el a napi rendet. Van egy ilyen társasházi közgyűlés hangulat, akik ugye nincsenek itt, de
hát akkor
egy kis
vizes, a napi rendet?
Vizes pohár. Igen, fogadjuk el a napi rendet.
Igen.
Ki az, aki tartózkodik?
Egy ki az, aki nem?
Azt ellene, nem igen.
Jó. Térjünk is rá a témánkra.
De már a témák előtt megjegyezném azt, hogy milyen fontos volt, amit most csináltunk, hogy szerintem mindenféle ilyen nagy változásban, amit most teljesen függetlenül attól, hogy ki a felelős ezért, de hogy a közös döntéshozatal ez egy olyan lépcsője ennek, ami sokkal inkább bevonódottá teszi azokat, akiknek ebben részt kell venniük. És a jövő problémáinál pedig, ami az Európai Uniónak is ugye egyik alapvető értéke, a szubszidiaritás, tehát hogy azért mindent megpróbáljunk azon a szinten intézni, ahol a leghatékonyabban lehet, az szerintem ebben is fontos. Tehát amikor mindent megpróbálunk centralizálni és globálisan megoldani, az egy nagyon fontos célkitűzés, vagy nagyon fontos megközelítés ennek, de nagyon sok problémát fogunk tudni helyi szinten megoldani, szerencsére vagy sajnos, hogyha ezt hagyják, vagy hogyha ezt akarjuk.
Hát igen, és valahogy pontosan erről is szeretnénk ma beszélni, hogy hogyan lehet egy olyan környezetet teremteni, amiben az egyének természetesen megnyilvánulva, vagy csak természetesen cselekedve, vagy az akaratukat kifejezve tudnak részt venni, és nem nekik kell mindent megcsinálni. Te hogy gondolkodsz erről a témáról? Tehát mennyire van megfelelően kidomborítva a felelősség mondjuk a civil szféra, a lakosság, a vállalatok, meg a kormányzati szervek vagy a szabályozók között?
Szerintem nyilván attól függően, hogy ezt a gyakorlatban nézzük, vagy elméletben, nagyon nagyok a különbség. Hát Magyarországnak van klímastratégiája, klímatörvényünk van, ugye, ami az egyik kedvenc jogszabályom jogászként, hiszen rendkívül rövid. A jogászok ezeket szeretik, hogy nem kell sokáig olvasgatni. Illetve nyilván van nagyon sokféle stratégiánk, alkalmazkodási, biodiverzitás, tehát végtelen mennyiségű, ami le van bontva, vagy kinek mit kell csinálni, vármegye szinten, a nemzeti parkokban, helyben. De hogy ezt megvalósítjuk, hát ez már egy nagyon komoly kérdés. Tehát, hogy a felelősség valamennyire delegálva van az EU-s szabályozása, és tudjuk, hogy egy vállalatnak mikor van ebben nagyobb felelőssége, mire kell ügyelnie, miről kell riportálnia, mikor kell esetleg még változtatnia is, ami azért még lássuk be, hogy a legritkább kimenetele annak, hogy valaki riportálja, hogy mit csinál, de ez lenne a cél. De én nem is ezt látom a fő problémának, hanem hogy ha meg is van a felelősségünk, meg nagyon sokszor látjuk is, hogy mi a probléma, nem kezdünk el változtatni. És ezt kéne egy kicsit alaposabban megvizsgálni, és ez teljesen mindegy, hogy egyéni, vállalati, vagy szervezeti, állami szinten, hogy ennek mi az oka. És ezzel nem szoktunk egyébként foglalkozni. Tehát az sokszor nem érdekli a jogalkotót, vagy nem érdekli azt, aki a jogalkotót jogalkotásra kényszeríti, hogy egyetem miért viselkedünk bárhogy, hogy mi miatt csináljuk azt, amit csinálunk. Mert ha ezt megértenénk, sokkal könnyebb lenne változtatni sok esetben, vagy azt a környezetet megváltoztatni egyszerűen, amiben ezek a folyamatok lezajlódnak. Nem tudom, hogy közelebb kerültél-e a válaszhoz ezzel, de ez volt a szándékom.
Hát akkor mit kell csinálni?
Én nagyon...
Papíron minden rendben van, azt mondod.
Hát papíron egyébként minden rendben van, ez mindig a podcastban is, amikor beszélgetek bárkivel, mindig ez van, hogy mit kéne csinálni, hogy igazán Magyarországon egy működőképes szabályrendszer van, a joganyagunk 2/3 az Európai Uniótól származik, ezt így átültettük, jobban, kevésbé jobban, hogy csak be kéne tartani, tehát így kéne működni. Amint ugye az EU is lehet, most mindenkinek ízlése szerint jogosan, nem jogosan, erőteljesen, nem erőteljesen, gonoszul, rendesen kifogásol, és mi nem azt mondjuk, hogy ezeknek szeretnénk megfelelni, hanem azt mondjuk, hogy ők gonoszak, és ezzel szerintem nagyon sok esetben attól függetlenül, hogy jönnek-e a támogatások, vagy nem, magunknak okozzuk a legnagyobb kárt. Mert egy csomó szabálynak, ha megfeleltünk volna, vagy előtte járnánk a többi tagállamnak, szerintem nagyon jól járnánk. Nyilván nem a leghülyébb szabályokra gondolok, amiben egyébként meglepően kevés van. Én, mint aki jártam európai szakjogász képzésre, tényleg nagyon nagy joganyag, és tényleg nagyon túlbonyolítottnak tűnik, de azért nagyon szerintem operatívan is használható ez a dolog arra, hogy pont a klímaváltozás, meg pont a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdésekben jó irányba menjen a dolog. Tehát én optimista vagyok a szabályozás tekintetében, a szabályozás működtetésével kapcsolatban nem.
Hát lehet, hogy csak arról van szó, hogy nagy rendszereket nehéz átállítani egy napról a másikra, nem? Tehát mondjuk, hogyha a kormányzati kommunikációt nézzük az akkumulátorgyárakkal, itt a német standardoknak megfelelően kell működni. Ugye ez az állítás, ennek a végrehajtatása azért...
Hát igen, de a német standardok az is vicces volt, amikor ugye implementáltuk a német szabályozást, ugye még mielőtt most az EU-s szabályozás ebben több, nagyon sok szinten ugye most már megjött, azért is folyamatosan készülnek, hogy ez a best available technology, meg mindenféle más, ami ahhoz kell, hogy jól működjön egy akkumulátorgyár, de amikor mi ezt a német koncepciót adaptáltuk, akkor még az ólom alapú német szabályozás volt ott is, tehát hogy olyan dolgokat adaptálni, ami nagyon szigorú az ólom akkumulátorra, csak mi nem azt gyártjuk. Tehát ezt is valaki mondta, hogy hát ezt a azonnal valamit, mert így ez így felmerült a kérdés, akkor ez történt. De most már azért ez is egy EU-s szabályozás, aminek valahogy meg kéne felelnünk. Hát kérdés nyilván az, hogy javaslom Éltető Andrea, külügyi, külgazdasági kutatóintézet talán.
Igen, volt vele is pont egy akkumulátoros podcast részünk.
Igen, tehát ő neki az összes művét ebben a tekintetben, hogy hát ez mennyire reális, vagy mennyire nem, ahogy ezt alkalmazzuk itt.
Így volt egy nagyon jó vita, amit talán a HVG-n ment le közte és Kadérek Péter között a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke között, hogy a technológiák, illetve a beruházások azok mennyire fenntartóak meg jók nekünk, úgyhogy ezt is abszolút ide tenni, mert ez egy nagyon jó adás. Akkor mit tudunk igazából mit tenni? Tehát, hogy tehát milyen érdekelésítő képességünk van, hogy van egy elképesztő mértékű beruházás, vagy bármilyen ipari előrenyomulás, van egy csökevényesen működő szabályozás, betartatás, hogyha ennyire élesen fogalmazhatok. Milyen mozgásterünk van nekünk?
Én szerintem a legfontosabb a civil szervezeteknél, hogyha civil szervezeteket nézzük, az erőforrásoknak az összpontosítása. Tehát annyira alulfinanszírozott a magyar civil szféra, egyszerűen minden ügyen lehetetlenség foglalkozni. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy mint a fenntarthatóság is lényegességi alapon működik, leglényegesebb dolgokra muszáj fókuszálni, nekik is el kell végezni azt a hatásvizsgálatot, hogy minek van a legnagyobb társadalmi hatása, vagy mi okozhatja a legnagyobb kárt, és arra kell koncentrálni, mert egyébként szinte lehetetlen ezeket a feladatokat mind ellátni. Ami a legszomorúbb ebben, hogy tényleg a civil szféra az átvette nagyon sok szempontból a államigazgatás vagy a közigazgatásnak a szerepét. Tehát amit én, akikkel dolgozom civil szervezetekkel, ilyen környezetvédelemben vagy természetvédelemben, azt tapasztalom, hogy a polgároknak nincsen bizalma ahhoz, hogy egy kormányhivatalhoz tegyen bejelentést, hanem megkeresik a WWF-et, a Greenpeace-t, hogy hát akkor ők csinálják, mert őnekik van látható jelenlétük ebben, és látható eredményeik, hogy ezzel foglalkoznak. Amiért adót fizetünk, ugye, hogy mégis egy biztonságos, egészséges környezetben éljünk, hát annak az intézményrendszernek a nagy része, és ismét éltető Andrea tanulmánya tudom idézni, csak hát nem végzi el a dolgát. Ki tudja miért, hogy nincsenek felkészülve, vagy valaki szól, hogy ne végezzék el. És erre szerintem például intézményileg lenne tök jó megoldás, ami most van pont a STFH, ugye a szabályozott tevékenységek nem tudom milyen hivatala, akihez most oda került az egész ESG szabályozást, tehát náluk kell majd riportálni ezt a fenntarthatósági jelentéseket és a beszállítói láncnak az átvilágítását, és ők azért egy független, nyilván most mindenki megkérdezi, hogy Magyarországon mi független, de hogy mégis van egy olyan független szakmai alapon szerveződött hatóság, aki ezt felügyeli. És környezetvédelemben, akármennyire is ez még látszatnak tűnhet Magyarországon, ez egy óriási hiányosság, hogy az alaprendszernek, ami nélkül nem tudunk üzemelni, nincsen egy dedikált független hatósága. Tehát a kormányhivatal az mindig is egy politikai megbízott által irányított szervezet lesz, amit sokkal könnyebb behúzni bármilyen ügybe, hiszen a választók, hogyha nem tudom, egy beruházás elmarad, vagy a politika, hogyha ő kitalált valamit, és azt nem valósítják meg, sokkal könnyebben tudja érvényesíteni ezen keresztül az akaratát. Tehát szervezetileg ez biztos, hogy fontos lenne, egy olyan független hatóság létrehozatala, mint Amerikában az EPA, a környezetvédelmi ügynökség, ami ezeket ki tudja kényszeríteni. Tehát akkor már sokkal előrébb lennénk ezen a területen. A másik meg szerintem az, hogy azért a magyar gondolkodást is meg kéne ismerni. Tehát nyilván vannak EU-s célkitűzések, de ez nem mindig rendelődik hozzá, vagy eszköz, vagy hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát mondhatom ezt a mohús 50 forintot, ami abszolút megmutatta, hogy mi magyarok mire vagyunk nyitottak, nagyon az incentívára. Nem? Tehát, hogyha te 5 forintot meg tudsz fogni, ezt tudom, hogy az önérdek az a fenntarthatóságban mindig egy nagyon hátsó sorba kéne, hogy kullogjon, és a közös érdek, vagy a nem tudom, nemesebb elveket kiszolgálva kéne motiválódnunk, de hát mi itt élünk, itt kell megoldani ezeket a feladatokat, addig, amíg nem lesz túl késő, és azért lehet látni, hogy erre reagál a piac, reagálnak az emberek, és ha valamit így bevezetnek, akkor egész váratlan eredmények tudnak születni. És csak ezt kéne felismerni, tehát a napelem ez a másik, hogyha ebben volt incentíva, pont előtte beszélgettünk, hogy mi történt itt, hogy mindenki, akinek volt egy négyzetméter tetőfelülete, azon már ott virít a napelem.
Abszolút.
És az államnak sokszor így kéne visszavonulnia, hogy egy kicsit megnoszogatni az embereket, hogy csinálják, és akkor ez tud működni. És sokszor a vállalati szféra abszolút együtt tud működni a lakossággal, és ez meg van egy állami támogatás is, hogyha támogatási rendszert, akkor a forrásokat is sokkal jobban tudjuk felhasználni, mint ezekkel az óriási, mint az akkumulátoriparban óriási ugye, támogatásokat tettünk bele. És ez a támogatás szerintem azért is veszélyes, ami ilyen ennyire eltorzít valamit, mert hogy nem ismerhetjük meg a másik félnek a valós szándékát, nem? Tehát, hogy én azt mondom egy kínai akkumulátorgyárnak, hogy odaadom az összes pénzemet, ha odajössz egy helyre, ahol nincsen víz, ugye, akkor ő miért mondaná, hogy nem? Tehát ezért jó az, hogyha azért versenyképességgel tudunk idehozni szolgáltatásokkal, képzett emberekkel beruházásokat, és nem azzal, hogy tényleg jöjjön ide a kedvencem a lőszergyár várvalotán, ami tényleg mint egy falat kenyérre, nagyon sok napelemmel, egy nagyon fenntartható lőszergyár, ugye? De hogy ilyen beruházások érkeznek akkor ide, ahelyett, amit jó lenne idehozni. Tehát hogy a másik része pedig, hogy ügyesen kell ezeket a rendszerben elhelyezni, és mivel szűkösek a forrásaink, ezekkel jól kell gazdálkodni, és azt kell támogatni, amiben tényleg van egy ilyen pozitív visszacsatolás.
Nekem azon gondolkodtam, miközben ezeket mondtad, hogy nyilván akár a rezsicsökkentés is jó példa arra, hogy hogyan reagálunk mi az ösztönzőkre, tehát mennyire lelassult a szigetelési arány, amikor olcsóbb lett az energia, ami alapvetően egy jó policy volt, vagy hát ez a mohús 50 forint is, hát lehet látni, hogy az a volumen, amit az emberek visszavisznek, többszörösre, amit terveztek. De hát valahol nem közhely az, hogy igazából csak jó ösztönzőket kéne csinálni, meg jó közigazgatási intézményeket, csak akkor minden jó lenne. Tehát azért ma a világpolitika, meg akár a magyar politika nem abban az irányba megy, hogy ezekre olyan nagyon nagy gondot fordítanak. Most említettem az EPA-t, szóval Trump az első kormány alatt megfelezte a budgetet, hát szerintem most sem feltétlenül néznek olyan nagyon nagy fényes jövő elébe az új energia szekretári beiktatása után. Mennyire gondolod azt, hogy ebbe az irányba megy a világ és a politika? Ez egy költői kérdés a részben. Nekem az a véleményem, hogy azért nem igazán. És valahol meg tökre értem, mert a rövid távú és hosszú távú célokat kell összehangolni, nem? Tehát, hogy nem tudok a hónapról gondolkodni, hogyha a mában bizonytalan vagyok, hogyha azt látom, hogy ma meg tudom keresni az 50 forintot, akkor el fogom tenni az üveget, és az a jó, hogy ezt valaki összehangolja a hosszú távú célokkal, de igazából nem feltétlenül ebbe az irányba megy a politikai kultúra, és úgy tűnik, hogy nekem úgy tűnik az embereknek az elvárása sem feltétlenül.
Nyilván ez egy probléma, tehát hogy nem hosszú távú célokat fogalmaz meg a politika, de én nem is ezt látom igazán gondnak, tehát ez még a kisebbik probléma lenne. Én is dolgoztam multicégnél, és mindig azt mondták, hogy itt nem kell hosszú távra tervezni, a Q1, Q2, Q3 rendben lesz, akkor a budget is rendben lesz. Ez volt a mondás, és csodák csodájára tényleg így volt. De ennek ellenére az első legnagyobb problémánk az, hogy milyen célokat tűzünk ki. Tehát én szerintem egy összetett problémával szemben egyszerű célokat kitűzni, az jó, mert egyszerű kommunikálni, jó, mert olyan sokat nem kell gondolkodni, de régen úgy volt, hogy volt egy összetett célunk, és abból kiemeltünk valamit, és azt eladtuk, hogy azt értse meg a lakosság. Most ehhez képest mi van, hogy valaki kitalál valamit, mert ugye mindenki hírversenyben van, tehát nyilván Donald Trump majd bejelenti, hogy lelöveti az EPA vezetőit visszamenőlegesen, tehát hogy már 2 évvel ezelőtt is legyenek meghalva, és ehhez képest majd nem tudom, megfelezi a költségvetést. Tehát hogy most már tényleg az zajlik, hogy ez egy ilyen nagyotmondás verseny, vagy figyelemgazdaság zajlik, mert hogy szavazatokat figyelemből lehet konvertálni. Egy ilyen bonyolult kérdésnek, mint Magyarországon lehet az 1 milliószor tárgyalt oktatás, egészségügy, környezetvédelem szent háromságát, vagy természetvédelem szent háromságát tekintve, ez egy bonyolult, lassan működő, senki nem fog ezzel foglalkozni, mert nincsenek benne rövid távú előnyök. És ma lesz egy olyan korszak szerintem, amikor nem is lehetnek majd hosszú távú céljaink. Tehát jó, hogyha hozzászokunk ehhez, mert olyan változások lesznek, akár évről évre, vagy fél évről fél évre, vagy Q1-ről Q2-re, hogy hiába képzeljük el, hogy mi mit szeretnénk megvalósítani, mert ez nem fog sikerülni. Tehát,
polgárháborúra gondolsz, amire?
Polgárháborúra, háborúra, olyan környezeti katasztrófáknak, olyan asszályokra, amik a GDP-nek a 2-3-4%-át elviszik. Tehát akkor nyilván nem az lesz a kormányoknak az elképzelés, hogy na majd akkor 10 év múlva mi lesz, hanem hogy adunk az embereknek enni szeptemberben. És ez szerintem most van egy olyan időszak, amikor még lehetne kicsit hosszabb távra tervezni, úgyhogy ez a logika, tehát amikor fizikailag van erre lehetőség, viszont lesz egy olyan időszak szerintem, amikor már fizikailag se lesz lehetőség. Hiába lesznek nagyon bölcs politikusok, meg nem tudom én, olyanok, akik már megunták a TikTokot, de nem, fizikailag nem lesz lehetőség erre, hogy ezt megtegyük.
Néha én azt érzem, hogy rendszerszintű változást tudjunk létrehozni a politikusoknak, csak egy ürügyre vagy egy jó sztorira van szüksége, nem? Mi jobb sztori lehet annál, hogy valamilyen környezeti katasztrófa hatására muszáj úgy cselekedni, hogy teljes mértékben át kell szabni a jövőévi költségvetést, mindent a zöld gazdaság szolgálatába kell állítani, hogyha mondjuk összedobjuk azt, hogy mennyi pénzt költenek évente fegyverekre globálisan, abból amúgy lehet, még a másfél fokot is el lehetett volna érni,
hát,
hogy
hát
ne lépjük
túl. A COP29-es vállalásokat, ha összerakjuk, hát annál a, most nem tudom, 300 milliárd lesz majd, nem tudom hány év múlva, 300 milliárd dollár talán, amit át kell adni.
Ez ilyen, megígérték egyszer.
Igen, hát akkor 100 milliárdot ígértek, de azt is majd később fogják betartani. De hogy a NATO költségvetését, ha megnézzük, tehát az is, tehát ennek a sokszorosa, amit ugye arra használunk gyakorlatilag évek múlva, hogy a klíma menekültek és a klíma konfliktusok által okozott háborúkat. Na, valahogy menekültek.
Igen, de ezt mondom, hogy akkor ahhoz, hogy a NATO költségvetést el lehessen költeni szél, parkokra, meg épületszigetelésre, ahhoz kell egy olyan katasztrofikus event, amikor a politikus kitalál és azt mondja, hogy mostantól ebből a zsebből átsz a másik zsebbe, és akkor lehet igazából struktúrális változást hozni.
Ez nagyon érdekes felvetés, ez már több ilyen konferencián és kerekasztal beszélgetésben felmerült, hogy majd egy katasztrófából tanulunk-e. Én nekem az a meglátásom, meg nagyon sok kutatás erre utal, meg gyakorlati megtapasztalás, hogy mi történik akkor, mondjuk tornádó elpusztít egy amerikai település, de kompletten. Akkor nem az van, hogy fú, egy kisebb autót veszek, vagy villanyautót, hanem ebből tanultam, ugye, hogy nem fogom így tönkretenni a környezetemet, vagy a bolygót, hanem arról van szó, hogy hát akkor újraépítjük. Valójában az emberi érzelmek, vagy a logikánk, az a pazarlásra épült. Tehát az erőforrásainkat, amiket arra kéne fordítanunk, hogy mondjuk mitigációra, mert én szerintem továbbra is a mitigáció az egyetlen tartós megoldás, mert az adaptációnál előbb-utóbb lesz egy olyan küszöb, ami fölött nem lehet adaptálódni. Igen. Ezért inkább arra fordítjuk, hogy amit elpusztítottak, ugye, hogy itt építettem ezt a várat, ugye először kigyulladt elsőjett, nem tudom, hogy csinált, ez mi ugyanezt csináljuk, hogy újraépítünk, borzalmas költségekkel, ami egy idő után nyilván nem lesz tartható, és akkor ebben is biztos lesz paradigmaváltás, de egyelőre nagyon sok pénzt költünk arra, hogy ami elpusztult a saját gondatlanságon, ugyanabban a környezetben, változatlan feltételekkel, visszaépítjük.
És ez nem egy ilyen build back better, tehát nem egy
build back the same in the same spot. Tehát, hogy ez szerintem, hogy ez nem reális, nem racionális gondolkodás, hanem a végén kitűzik az amerikai zászlót, vagy bármilyen zászlót, az büszkék, hogy két év múlva ugyanúgy elviszi a tornádó. Tehát lehet, hogy lesz kettővel több ilyen tornádóvóhely, de ez azt a fölösleges pénzt, amit elköltöttünk, az nem hozza vissza. És ráadásul ez is egy óriási dilemma, tehát hogy hol lesz pénz adaptációra egy idő után, amikor nem adaptálódni fogunk, hanem katasztrófát elhárítani. Tehát az, hogy egy buldózer, az tudja romokat tolni, és tud építeni egy gátat. Tehát, és nincs annyi buldózerünk, és nincs annyi üzemanyagunk, vagy széndioxid kvótánk, hogy ez kettőt egyszerre csináljuk. Nincs annyi betonunk, hogy valamit újraépítsünk, meg megvédjük. Tehát ezek óriási dilemmák, és nyilván, amit szoktak mondani, ez a méltóságteljes visszavonulás, hát ezt nyilván a piac be fogja árazni, tehát mit tudom én, a biztosítási prémiumokban, Amerikában, meg a, nem tudom, abban, hogy egyáltalán lehet-e tengerparti házra biztosítást kötni, vagy a tornádó folyosóban tényleg jó ötlete továbbra is építkezni, de hát ki tudja, hogy ez időben lesz, vagy nem. Viszont szerintem ez tényleg egy olyan változás, tehát ami egy piaci alapú indikátor, hogy nagyon sok olyan piaci mutató van, vagy piaci visszajelzés, ár, díj, költség, ami miatt előbb-utóbb biztos, hogy szükség lesz a változtatásra ilyen dolgokban legalábbis.
És mi az, ami szerintem a vállalatokat tudja változásra bírni? Az IKEA bejelent, hogy 2030-ra teljesen körfogásos lesz az üzleti modellje, nem sokat érünk, hogyha drágábbak lesznek az IKEA-s termékek, és az emberek még kevésbé tudják megvenni maguknak, vagy van egy-két olyan céges elköteleződés, ami jól hangzik, meg és már nagyjából muszáj is, mert a befektetők megkövetelik azt az ESG-s plecsnit, de nagyon sokszor ezek elég kevéset jelentenek, és csak greenwashingba torkolik az egész.
Szerintem az is egy nagyon nagy kérdés, tehát megint ilyen paradigmaváltás, meg hogyan gondolkodunk, hogy mi az, hogy körforgásos lesz az IKEA. Nem, hogy ez most mit jelent a körforgásos, hogy amit mondjuk bútort ők előállítanak, annak a nagy része az bútorból készült, amit ők állítottak elő.
Vagy régi bútorból.
Vagy régi bútorból.
Vagy javítható, és nem kell újat venned.
Igen, igen, ez valószínű üzleti modellje lesz az IKEA-nak, hogy javítható bútorokat készít. Ez egy nem profitéhes vállalkozástól, amely titokban vágatott ki őserdőket Romániában és Ukrajnában, ez tényleg egy jelentős változás lesz valószínűleg. De hogy a körforgásosságnál sokszor abban gondolkodunk, hogy majd csinálunk egy alapanyagot, így félig műanyagból, félig nem tudom én, almacsuhéból, ami utána már az első kör végén, ugye pedig ez természetes részben, és már a poliuretán összebarátkozott a alma héjjal, de hogy mi lesz a következő körben? Nem? Tehát itt a körforgásosságnál, amit már mindenki elmondott, Pogácsa Zoltán összes podcastjában, elmondta a Gerencsér András az összes ilyen világvége váró podcastjában, hogy ez egy százalék számítás azért, nem? Hogy 80% körforgásos a következő körben, a 80% 80%-a. Tehát az is könnyen kiszámítható. Tehát nagyon hamar végére érünk ennek az anyag. Tehát ez nem körforgásosság, hanem egy ilyen lassított mértékű pazarlás. És ugye, mivel mindenből többet használunk föl, hiszen többen vagyunk és többet fogyasztunk, tehát ez még összességében sem fog csökkenni, tehát még azt sem fogjuk észlelni, hogy itt bármi történt. Annyit fogunk látni, hogy az IKEA-ra ki van téve egy tábla, hogy ez körforgásos. És nyilván ez is egy olyan, hogy előbb-utóbb elfogy valami, tehát vagy minden. Tehát az fel fog tűnni, hogy nagy körforgásosságban nem lehet kapni valamit, mert nincs. Akkor majd elgondolkodunk, hogy na, akkor mit kell csinálni. De én üdvözlöm, tehát szerintem ez a fontos, hogy jó irányba menjünk, csak jó irányba kéne menni. Tehát meg kéne határozni, hogy mit gondolunk egyáltalán arról, hogy körforgásosság. És ez azért ennél jóval bonyolultabb, mint hogy majd használt bútorból csinálunk használt bútort. És ehhez tényleg nagyon erősen kell az üzleti modelleknek változnia, kell a gondolkodásmódnak változnia, mert egyébként van egy nagyon jó modellet a Donella Meadows-éknak, ugye ez az emlőpontok elmélet, ami ilyen 12 fokozatú skála, és általában mindig az első, ugye a paradigmaváltás, az utána pedig a számok és szabványok, a 12-es, és mindig megakadunk a számok és szabványok szintjén, ami nem változást hoz, hanem ilyen megnyugvást, hogy na, erre van szabvány, akkor ez így biztos jó lesz, de hát az érezhető, hogy ez nagyon kevés lesz arra, hogy a rendszerben érezhető változások következzenek be.
Jó, szerintem nyissuk ki a közönség kérdéseknek a beszélgetést.
Sziasztok, Anna vagyok, és ez az IKEA projekt, az a még körforgásos projekt, és csak erről szeretnék egy tapasztalatot, egy gyakorlati tapasztalatot, hogy mit is jelent most per pillanat ez. Hogyha nekem van egy több mint félmilliós gardróbszekrényem, és úgy vagyok vele, hogy jó, akkor ezt valamennyiért az ember beviszi, vagy átadja az IKEA-nak, és akkor ugye onnan vásárol. Hát ez úgy néz ki, hogy a piaci értéke mondjuk ennek a használt bútornak a jó fogáson, nem tudom, 200 ezer. Az IKEA ezért felajánl 40 ezer forintot, azt mondja, hogy összeszerelve, saját költségen, vigyem oda, és ő megígéri azt, hogy 40 ezerrel drágábban nem fogja eladni annak, aki nem tudja ezt megvenni 500 ezerért. Na most, ha ez a körforgás, akkor ez Isten igazából nem körforgás, tehát hogy ez megint arról szól, hogy körforgásos lesz. Ez más jelent A-nak, más jelent B-nek, más jelent C-nek, tehát hogy mindig van adóvevő, és az mindenkinél más jelent. Amit én szeretnék ehhez hozzátenni, hogy miért nem lehet ezt az alapoknál kezdeni? Tehát, hogy azért kár ezt építeni, akinek ez nagyon fontos, az a fiatal korosztály, aki ugye a jövőben gondolkodik, mert neki vannak előrelátásai. Ameddig az oktatás ezt nem azon a szinten állna meg, hogy rakd a kékbe, meg a zöldbe, meg a sárgába, hanem mondjuk nagyon sok minden egyébbe, akkor ez azért jobban kivitelezhető lenne. És mondjuk képzettség szintjén is, hogy természetvédelem címén kik tanítanak, akiknek fogalmuk nincsen.
Én ezt nem látom ennyire sötéten. Szerintem azért az oktatásban nekem azért sok, így elszaporodott a család, tehát sok gyerekem van, tehát azért ahhoz képest, amit az ember erről gondol, nem tudom, hogy kinek van első kézből oktatási tapasztalata, ezért sokkal jobb, mint gondolunk. Tehát nagyon jó tankönyvek vannak. Én azt látom, hogy ez azért nem annyira elkeserítő. Akár oviban is nagyon sok jó dologgal találkozhatnak. Nagyon sok régebben ezért ez eléggé komolyan és jó szemléletformáló programok is voltak ehhez. És pont a Hankó Gergelyel beszélgettünk, a KSZGSZ-nek, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének a vezetője, nagyon sok ilyen projektet csináltak, és nyilván itt is az volt a fő probléma, hogy ezek ilyen ad hoc, tehát nem nincs egy ilyen 10 éves terv vagy 20 éves terv az edukációra. Kérdeztem tőle, hogy mi volt a legnagyobb kihívás ebben az oktatás, és mondta, hogy a gyerekek azok nagyon fogékonyak voltak, és minden szuper volt, és kérdeztem, mi volt a probléma, hogy hát hazamentek. Ugye? És azért a szocializációban fontos dolog az oktatás, de azért nem szabad mindent az oktatástól várni szerintem. Tehát ez nem egy ilyen varázspálca, hogy hazamegy a gyerek és minden megváltozik, tehát hogy a gyerekek tudnak másodfokú egyenletet megoldani, hazamennek, attól a család még nem fog tudni. Tehát ezt személyes tapasztalatom, azért is mondom. De a másik szerintem az, hogy muszáj, egy hálózatos társadalomban élünk, hogy ez a munkahelyeken is megjelenjen. Tehát például, amiről beszélgettünk viccesen, hogy azért szemléletformáló oktatásról, hogy mindenre el lehetett számolni hatóságilag tanúsított energiamegtakarítást, hogy azért lehetne arra ösztönözni a cégeket, hogy a munkavállalókat, ha már mindenki ESG meg minden bizonyos cég méretű föl, hogy tényleg kezdjenek el oktatni, ilyen programokat csinálni, stb. Mert akkor már lesz legalább két olyan pont a társadalomban, ahol hasonló információkat kapunk. A harmadik pedig, ami szerintem nagyon fontos, és ebben benne vagyunk egy ilyen kezdeményezésben, ez a Creatives for Climate, hogy ez egyáltalán nincs benne a kultúránkban. Tehát ha barátok közben mondjuk a sok homályos hátterű vállalkozó mellett lett volna egy klímatudós, vagy egy erdőökológus, akinek ilyen problémái vannak, hazajön egy felmérésről, és nem volt jó a csapadékmennyiség, rosszat mutat a mérő, tehát hogy ez nincsen benne a kultúránkban. Tehát az pont beszélgettünk egy másik ilyen panelban erről, hogy több ilyen influencert meghívtak főzőműsorba. És az, hogy vegánt akar főzni, hát azt nem lehet. Hát itt izé van, itt sütögetni kell, meg minden, a lakosság az nem bírja, hogy vegán. És hogyha ez mondjuk, ez a három pont már meg lenne, tehát ezt látom a tévében, nem a kretén további fogyasztása sarkalló vagy ösztönző reklámokat. Ezt megkapom a munkahelyen, és a gyereknek is ezt tanítják az iskolában, ez már lenne annyi, hogy esetleg tényleg valamiféle, nem csak ilyen szemléletváltozás, ami szerintem nagyon kevés, tehát azt jelenti, hogy elmegyek Hammerrel dolgozni, és szégyellem magam kicsit, hanem hogy ne menjek Hammerrel dolgozni, ideig eljussunk.
Sziasztok, Balázs! Azt szeretném kérdezni, hogy én úgy érzem, hogy ebben az egész ilyen klíma témában így nagyon sokszor nem konkrétumokról van szó. Szóval, hogy nem tudom, történt ez a valenciai árvíz, és nem hallottam mondjuk senkitől azt, hogy hú, ez nagyon nagy gáz lenne, hogyha ez Budapesten történik meg, mit lehetne tenni, nem tudom, lefuttatni egy ilyen folyadékszimulációt, hogy esik 10 centi eső, és akkor ott az melyik utcákat érinti, vagy mit tudom én. Tehát egy csomó minden ebbe a témába szerintem ilyen, ott aztán így megáll egy ponton, felmerül egy csomó kérdés, és aztán nem foglalkozunk egyáltalán ezekkel, hanem hogy így megreked, vagy nem tudom, van egy csomó cél, amit kijelölt ez a klímastratégia, hogy növelni kéne a megújulókat az energiatermelésbe, és nem tudom, hogy mennyien követik azt, hogy mondjuk Magyarország így a utóbbi időben, így a sok napelem telepítésnek köszönhetően így Európában mondjuk így a első helyen áll. Ami nagyon furcsán hangzik, de hogy így megnéztem, és tényleg így van. És hogy csak így vissza az elejére, hogy nagyon sokszor én úgy érzem, hogy így a konkrétumok azok így nem jutnak el nagyon sokszor az emberekhez, vagy hogy megragadunk az általánosságokba, és hogy ez szerinted miért van?
Hát szerintem azért, mert sok minden bonyolult, vagy úgy tűnik, hogy nem lényeges. De van egy nagyon jó könyv, ez a Hannah Arendt könyv, amit szoktam mindenkinek ajánlani, az Oxfordi Egyetemen tanít, és akkor talán megvan sokaknak a Factology című könyv, amiben ugye pont a mindenféle, ha fán közgazdaságtant nézzük, hogy ez a belső emberi oldalban, hogy mennyi fejlődés történt a csecsemő halandóságtól kezdve az éhezésen át csomó dolog, ez a Roslin könyv. És akkor ez a Hannah Arendt könyv pedig pont azzal foglalkozik, hogy ez környezeti kérdésekben, hogy mennyi pozitív trend van, meg hogy igazán ez mind megoldható, és nagyon sok számmal lebontva, hogy igazán ezeket, és hogyha a megoldásokra fókuszálunk, akkor egy nagyon jó könyve erre a Jared Diamondnak Zűrzavar című könyve, ugye amiben azzal foglalkozik, hogy ez a szelektív adaptáció az milyen fontos, tehát hogy azért ki kell választanunk azokat a területeket, amikre fókuszálunk, és akkor leszünk sikeres, ha ezeket tényleg meg tudjuk, ezeket a kulcs területeket változtatni. És szerintem az, hogy ilyen egyedi sikerekről nem hallunk, vagy nem, annak két oka van azért, tehát van az International Energy Agency, akik nagyon sok mindent mérnek, publikálnak, csinálnak meg, és ők 2021-ben publikálták azt, hogy a, nem tudom én, ahhoz, hogy az elérjük ezeket a 2050-es, 30-as mindenféle célokat, ahhoz az 50%-a a szükséges technológiáknak már rendelkezéssel, és ez 2023-ban már 64% volt. Tehát, hogy ez lehet így optimistán is nézni ezeket a dolgokat. Ugyanakkor egy csomó minden ugye rendelkezéssel megvan, de ha meghallgatjuk Gerencsér Andrást, ugye, aki azt mondja, csak az ő példáját tudom, hogy a másik rész is azért behozzuk a képbe, hogy vannak azért fizikai korlátok, tehát természet törvényei, amik hát bizonyos dolgokat, akármilyen is tart majd a technológia, nem tesznek lehetővé. Tehát itt az anyaghasználat, az továbbra is sokkal kevesebbet beszélünk róla, mint az energiáról, mert az energia még szerintem egyszerűbben megoldható, hiszen ott van a nap. Tehát, hogy előbb-utóbb azért csak rájövünk, hogy az a sok energia, ami a napból jön, ami bőven elegendő lenne, és ugye gyakorlatilag a széltől kezdve a napenergián keresztül, majdnem minden a naptól jön, és ezt ha átkonvertáljuk, az biztos, hogy elég lenne. De hogyha még valaki rájön a fúzióra, és csak energiánk lesz, de hogy az se oldja meg az anyag kérdését, illetve nem oldja meg sok esetben a környezet lepusztításának a kérdését, tehát a természetvédelmi kérdéseket az nem oldja meg, hogy mindenhol van napelemünk, mert attól további élőhelyeket fogunk megsemmisíteni, és a környezetünkkel mostohán fogunk bánni. Tehát, hogy miért nem hallunk ezekről, hogy nyilván egy csomó jó hír van, de lehet, hogy valahogy ösztönösen érezzük, hogy ez kevés ez a jó hír, és ezzel nem foglalkozunk. De tényleg az lenne itt a feladat, és úgy kéne gondolkodni, szerintem két keretben kéne működnünk, amitől ez menedzselhet, hogy azt értsük meg végre, hogy el kell jutnunk egy olyan pontra, amikortól drasztikusan csökken az anyagfelhasználásunk és az energiafelhasználásunk, tehát amikor gyakorlatilag nem bocsátunk ki széndioxidot, és ezt energiahatékonyan nem bocsátjuk ki, tehát nem gondolunk arra, hogyha van végtelen energiánk, végtelent használunk, mert szerintem az is egy rossz irányú gondolkodás. Másrészt pedig, hogy ezután is valahogy el kell működnünk. Tehát elérjük 2050-es net zérót, nem, hogy nem bocsátunk ki semmit, hát utána még lesz 100-200 kellemetlen évünk. Tehát, hogy az nem úgy lesz, hogy na kész vagyunk, és akkor innentől újra megy a amok, meg visszafagynak a gleccserek. Tehát, hogy ez a minél inkább nem foglalkozunk ezzel, annál kevésbé van esélyünk arra, hogy ez belátható időn belül helyreálljon, de hogy erre is kéne valami stratégiával rendelkezni, és e felé kéne mennünk. Másrészt pedig az, hogy ezeket a nagyon pazarló rendszereket, tehát amik az anyagfelhasználás, azt ne kizöldíteni próbáljuk, hanem drasztikusan lecsökkent. Most 100 gigatonna körül van az éves anyagfelhasználásunk, már szerintem 104-nél járunk az utolsó ilyen circularity gap report szerint. Tehát drasztikusan le kéne csökkenteni. Tehát ezt akár körforgásossággal, de itt is én abban látom a legnagyobb problémát, hogy a körforgásossággal elfedjük az igazi problémát, a pazarlást. Tehát, hogy nagyon sok fölösleges dolgot gyártunk le. Van egy nagyon jó ilyen Senki ábrának hívják, ami az energia, primer energiáról szól, és onnan a végső energia felhasználásig követi végig a mindenféle energia felhasználást, transformációt és a veszteségeket. És azért most is a primer energiának, amit betáplálunk a rendszerbe, azért nagyon nagy része az veszteség. Tehát az egy ilyen fel nem használt energia, mert nem úgy használjuk a hálózatokat, elpazaroljuk, stb. Tehát elsőként szerintem ez a változáshoz mi a jó, mindig az alacsonyan függő gyümölcsök, tehát ez a low hanging fruits, mert ezekre, ha rámennénk, már óriási időt tudnánk nyerni szerintem. Tehát, hogy azt szerintem nagyon fontos lenne, hogy legalább ezekre, amik szabályozással, átgondoltsággal megoldhatók, ezeket megugranánk, mert az is például az elektromos hálózatoknál, hogy óriási kapacitásokat akarunk most kiépíteni, óriási tároló kapacitásokat, mielőtt azzal foglalkoznánk, hogy ezt az energiát ne fogyasszuk el. Tehát ez egyszerűen irreális, és egy nagyon rossz irányú változást eredményez, és ezért is én ennek a sikerpropagandának, hogy hú, most 18,4%-a volt a napenergia, hát ennek örülhetünk, de hogy minek a 18,4%, és kell-e nekünk ennyi energia egyáltalán. És ezt tényleg reálisan használja fel úgy az ország, hogy óriási energiaimportra szorulunk, még mindig megy a mátrai erőmű, és amiket ígértek, ugye ezek a kombinációs erőművek, ezek hip-hop még mindig nem készültek el. Rosszul gondolkodunk szerintem, és ezért rossz visszajelzés sokszor az optimista visszajelzés.
Szóval, hogy persze, nyilván egyet értek veled, meg nem tudom, csak hogy ugye, tehát amit én így hallok ebből az egész diskurzusból, az ilyen nagyon egy oldalú, hogy minden rossz, és én láttam ennek azt az oldalát is, hogy ilyen full depresszióba, meg passzivitásba zuhannak ettől az emberek. És hogy az, hogy úgy érzékeljük, hogy nincsen semmiféle haladás ezen a területen, annak is van egy ilyen negatív oldala.
Másként fogalmaznám meg, tehát, hogy abból biztos, hogy nem fogunk okulni, hogyha a nem valós haladást haladásként értékeljük. Tehát szerintem az önbecsapás, az szerintem nem segít. Tényleg vannak pozitív fejlemények, mondjuk tényleg sok Magyarországon a napelem. Ezt akkor ennek örüljünk most egy kicsit, és utána azért nézzük emögé, hogy ez mennyire jó nekünk, meg mennyi a tárolókapacitásunk, átgondolta-e bárki, hogy ennyi lesz a napelemünk, a további energiastratégiánk hol áll. Nyilván ez egy jó hír, de az például, aznak nem tudok örülni, hogy az IKEA azt mondja, hogy ez körforgásos, mert ez nem az. És az ember nem úgy működik, hogy ebből majd tanul, és többet akar, hanem úgy, hogy hát ez már megvan oldva. Ugyan, mint a szelektív hulladékgyűjtés, tehát senki nem gondolja, hogy akkor termelje kevesebb szemetet. Úgy gondolja, hát én szelektíven gyűjtöm, hogyha ez 6 köbméterrel több, menjen bele. Mert én környezettudatos szemetelő vagyok. Tehát tudom, hogy a pénztárblokkot nem dobom a papírhoz. Igaz, hogy 75 köbméter papír termelek, de nem dobom oda a pénztárblokkot. Tehát, hogy ezért mondom, hogy nagyon fontos lenne azért a pszichológiai hátterét megismerni ezeknek, hogy miért csinálja így az ember, és hogyan csinálja ezeket.
Szerintem arról beszélgetünk, hogy vannak inkrementális változások, amiket pozitívként értékelünk. Mert az, hogy mit kell csinálni, szerintem
igen,
az megvan. Tehát, hogy nagyon újdonságos, lehet, hogy kicsit majd máshogy kell csinálni, és a game plant azt nem tudod 100%-osan megrajzolni, csak 80%-osan, de hogy mit kell csinálni, az megvan szerintem. Ami itt a probléma, és szerintem amit mondasz, hogy tudom egy kicsit más megfogalmazni, hogy nem tudunk transformatív vagy paradigmaváltó változásokat eladni inkrementális változásokként. És szerintem ennek az elsődleges gátja a felelősségvállalásnak a kérdése. És visszatérve is mondok a címére, de hogy miért van az, hogy a francia forradalmat elindítók, vagy bepöccintők, nem tudom, hogy milyennek a jó megfelelője, azok egy nagyon nagy társadalmi érgetlenség mellett és egy vulkánkitörés mellett tudták ezt egészet elindítani. És itt érnék kicsit vissza arra, hogy amit a katasztrófával kapcsolatban kérdeztem, vagy vetettem föl, hogy ahhoz, hogy valaki rendszer szinten egy felelősséget tudjon vállalni egyénként, politikusként, kell valamilyen olyan külső környezeti megváltozott helyzet, vagy olyan ösztönző, ami már ezt a felelősségváltozásnak az árnyképét és szörnyét elviselhetővé teszi számára. És ezt nem kapjuk meg. Mivel az egyéneknek a felelőssége annyira osztott felelősség, hogy én azt gondolom, hogy az én egy papír szelektív mellérakásommal már jó vagyok, ezért nem történik meg az a rendszer szintű váltás, amiről te is beszélsz. Ezért vagyunk az inkrementalitásnak a csapdájában, és nem tudunk paradigmát váltani.
Egyébként vannak erre megoldásaim, csak nem tudom, hogy működőképesek-e. Pont nagyon sokat beszélgetek én is, mert nagyon ez zavar, tehát hogy ezt hogy lehet megoldani. Több lépéses szerintem a folyamat. Az első kérdés az, hogy ez a fenntarthatóság zöld buborék, ez egy külön buborék. Tehát amikor az ember éli az életét, akkor van nagyon sok hétköznapi problémája, amit meg kell oldania, és ez a zöld dolog, ez mindig ilyen addicionális. Tehát, hogy én ezt pluszba, azt a példát hoztam talán a múltkor erre, hogy olyan, mintha az autóvezetésben lenne egy ilyen mozgalom, hogy ne gázoljunk el gyalogosokat, mert addig az természetes volt, ugye, és akkor ez, ha nem gázolsz el gyalogosokat, akkor te egy ilyen jó fej vagy, meg ilyen embervegán. És pedig elgázolva a gyalogosokat sokkal gyorsabban el tudsz jutni, mert ott a járda, nem kell megállni a pirosnál, stb. De azért ez beépült a vezetési kultúránkban, még ha nem is 100%-osan, de azért lássuk be, hogy ebbe az irányba tart a Kressz és a BTK.
Biciklisekkel jó oldalon vagyunk.
Igen, tehát a zöld kérdéseknél pedig ugyanezt érzem, hogy ha ez természetesen a hétköznapjaink része lenne, és ezek a rendszer szintű akadályok, ezek a nehezítések, ezek kikerülnének belőle, hogy nagyon, tehát azért lehet látni, hogy bár sokan vitatták itt az utazási adatokat a közösségi közlekedésben, azért egy ilyen egyszerű, tehát az azért tényleg nem lehet ráfogni, hogy egy halálra szofisztikált rendszert sikerült volna bevezetni az országbérlettel és a vármegye bérlettel. Viszont megint egy olyan incentíva került a rendszerbe, ami működik. Csak, és itt a változásoknál arra hívnám fel a figyelmet, hogy a változások általában ezek nagyon összetett dolgok. Tehát akkor szeretünk változtatni, ha ennek nagyon sok tényezője együtt. Tehát az egyéni döntések, tehát én úgy döntök, mert 10 000 forint egy rendszer szintű döntés tükrében, hogy sokkal jobban megéri nekem megvenni ezt a vármegye bérletet. Egyébként én is vármegye bérletet veszek, mert szoktam járni fáj a derek a masszázsra, monorra, és vonattal, hát ez így gyakorlatilag ajándék. És tehát, hogy ez egy ilyen egyéni, amit egy rendszer szintű döntés lehetővé tett. És még nagyra, aki szokott modern irányába vonatozni, még ilyen menetrendszerint közlekednek a kultúrált vonatok. Egy applikációban ezt megkaptam, amikor jön a kalauz, megnyomom a kalauz gombot, és ő leolvassa a QR kódot. Ennyi az egész. Tehát, hogy nagyon minimális akadályok vannak elém gördítve, hogy ezt a csodálatos, meseszerű utazást monorra megtegyem. De hogyha mondjuk az ember már nem monorra utazik, hanem nem tudom melyik, a Kiskunfélegyházára, vagy Lajos Mizsére, ugye az a szopónak a hova továbbja. Annak ellen hiába mutogatod a kalauszt, nem jön a vonat, 30-al mész, tehát gyakorlatilag, hogyha futnál, akkor gyorsabban odaérnél, ha jó kondiban vagy ultrára készülsz, és zsúfoltság van, nyomor és rettenetes szerelvények. Tehát, hogy akkor már egy csomó tényező a változás ellen megy. És hiába tettél bele nagyon sok pénzt, erőforrás és bármit az alaprendszerbe, hogy a kis kiegészítők nem jönnek hozzá, akkor az szokott lenni ezekből, hogy hát ez milyen szar, akkor az alaprendszer se jó, akkor azt is hagyjuk. És ez, hogy nem szeretünk tervezni, bonyolult kérdéseket bonyolultan megoldani, hanem nagyon tényleg ez a szök-kalapács eszközökkel dolgozunk. Ez az egyik szerintem, ami a fontos a változásoknál. A másik pedig talán ezeknél a transformatív változásoknál, hogy rossz irányból közelítünk. Tehát, hogy mindig előre szeretnénk haladni, tehát, hogy megnézzük, hogy hol állunk most, nem? Tehát, aki volt már Q1, Q2, Q3 budget szisztémában, az ebben gondolkodik, hogy hát megnézzük, mi a tény, mi a T-1, és ebből mi lesz a terv. És azok a problémák, amikkel most szembenézünk, hát azokat szerintem egyáltalán nem így kell megközelíteni, hanem meg kell nézni, hogy mit szeretnénk elérni, mi az az állapot, ahová el akarunk jutni 2050-ben, és muszáj onnan visszaszámolni. És ez a, szokták úgy hívni, hogy backcasting, vagy bármiféle megközelítés, ezzel azért hát valósabb képet tudunk nyerni, és ráadásul itt a végén meg tudunk jelölni egy olyan transformatív állapotot, ami hát távol van, de akkor tudjuk, hogy ezen transformatív állapot felé haladnak a lépéseink. És akkor lehet azt mondani, hogy ezek az inkrementális lépéseink, ezek valóban jó irányba mennek, mert tudjuk, hogy hú, már megtettük a 2025-ös lépésünket, a 2030-eset, és itt vagyunk 2050-nél. És szerintem ez a fajta tervezés, például mint menedzsment eszköz, ez tök jó lenne, mert csináltunk is erről podcastot, pont ez a jövő naplózás, ugye, hogy elképzeljük, hogy 10 év múlva mi lesz velünk. Mert pszichológiailag 10 év múlva már úgy gondolunk magunkra, mint egy harmadik személy gyakran. Tehát nem magunkat éljük meg, hanem egy jobb Litkai Gergelyt 2010-ben, vagy egy másik Litkai Gergelyt. És sokkal jobban egyrészt arra is nagyon jók ezek a módszerek, hogy felkészüljünk a jövőre, tehát hogy egyszer már átéljük, tehát ez pont a Covid-del kapcsolatban voltak ilyen nagy modellezési kísérletek, hogy mit csinálnának, hogy csinálnak, ilyen jövőnaplót kellett írni napról napra, különböző kihívásokkal szembesítették a naplóírókat, és mi lett, és amikor volt a Covid után velük interjú, azt mondták, hogy hát ez olyan szempontból nekik nagyon könnyű volt, hogy ők már fejben erre felkészültek. Tehát ők ezt már egyszer végig gondolták, hogy ebben mit csinálnak. Sokkal kevesebb volt a frusztráció, sokkal kevésbé küzdöttek ennek alapján olyan gondokkal, mint aki soha életében nem találkozott, és csak belecsöppent ebbe az egészbe. Tehát ez is egy plusz előnye lenne annak, hogyha így terveznénk, vagy így képzelnénk el a dolgokat. És ilyen szempontból megint csak az EU-t tudom védeni, hogy azért nagyon sok minden, amit itt az EU-ban kitaláltak, az így készül. Tehát, hogy azért elképzelték, hogy mi lesz 2050-ben, kiszámolták, hogy ez mi kell lenni 2030-ban. A más kérdés, hogy ezt mindenki, ugye, hát nem mondanám, hogy nagyon szorosan és lelkesen követi. És ez nem csak magunkról beszélek, hanem nagyon sok másik országról is. És akkor világról már nem is beszélve, hogy itt ki hogy képzeli el a saját jövőjét.
Szuper, és még van időnk két kérdése. Itt volt az úr, és utána.
Sziasztok, Gábor vagyok. Amikről eddig szó volt, egy kép kezdett kialakulni a fejembe. A csillagok közöttet láttad?
Igen.
A Interstellárt. Nagyon afferetten dálunk. Itt a energia, mert ugye ott is volt egyfajta zöldítési törekvés, egyre nagyobb energiával van arra szükség, hogy megkezdődjön ez a zöldítés, de mégis belebukott a történet szerint az ottani világ.
Én pedig azt szeretném kérdezni, hogy a különböző társadalmi rétegek mennyire különbözően vonhatók be, mert ha szerintem ez múlik az egyén anyagi helyzetén is, hogy ő mit tud teljesíteni környezetvédelmi szempontból. Egy háznak esetleg az energia fogyasztását csökkenteni, vagy tényleg maximalizálni azt, az múlik az egyén keresetén is.
Igen, hát az, hogy most nagyon sok energiával tartunk egy hollywoodi film felé, az... Hát nagyon, nagyon erős az energiafókusz alatt, minden ilyen jelentés azért kimutatta, hogy a körforgásosságnak az üvegházhatású gáz kibocsátástól kezdve a biodiverzitáson keresztül óriási hatása lenne. Tehát már ilyen néhány százalék, vagy mondjuk egy 10-15 százalékos körforgásosság növekedéssel brutális eredményeket lehetne elérni. És ez az, ami bonyolultabb, még annál is, hogy az energiaátmenet hogyan látszik, mert az tényleg transformatív változás, hogy hogyan tervezzük a dolgokat, hogyan gondolkodunk egy ház funkcióiról, hogyha építünk valamit, ugye Hartwig Lajos mondta, egy remek magyar építész, hogy a legjobb épület, ami már áll. Tehát, hogy hiába próbál az ember fenntartatóan új épületeket létrehozni, itt van egy csomó épület, ami épületet építünk, azt építsük modulárisra. Tehát, hogy most itt volt egy iskola egy településen, de mi lesz, ha nem lesznek gyerekek, akkor azon mit kezdünk? Itt van egy cső, ugye ez például, én nagyon szeretem ezeket a látszógépészeti megoldásokat, mert ez nagyon könnyű cserélni. Tehát, hogy itt gyakorlatilag nem kell falat fúrni, sittet termelni, bármit, ha elromlik hozzá, kitérek, kiveszem, kicserélem. És tudom, hogy nem olyan szép, de ott van már a modern építészet egyik csúcs teljesítmény, a Pompidou központ. Tehát, hogy ez egy kulturális kérdés, és most ez kit zavar, nem ez a radiátor, hogy itt van, kit zavarnak ezek a csövek, hogy itt vannak, mégis sok szempontból egy sokkal működőképesebb dolog lehet. Tehát én ezért mondom, hogy a körforgásosság nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. A másik kérdés, hogy az egyén társadalom, igen, ez két szempontból is érdekes szerintem. Az egyik az, hogyha azt nézzük, hogy ennek az egésznek az egyénre gyakorolt hatása, ugye, ami a klímaigazságosság, és ezen a címen fut. Tehát nyilván, hogy a szegényebbek sokkal jobban fognak ettől szenvedni. Tehát most egy szegény nem tudja megengedni magának, hogy legyen légkondija. Tehát, ha csak a hőhullámokat nézzük, nem engedheti meg, hogy szigetelje a házát, stb. Tehát az biztos, hogy egy nagyon fontos és társadalmi feszültségindex szempontjából is egy praktikus állami feladat, hogy ezeket a különbségeket csökkentse. Hogyha ezzel nem kezdünk valamit, akár globális észak, globális dél, globális kelet, globális nyugat szinten, az nem fog működni. Tehát ez megint egy olyan lesz, hogy hát mint az energia versus anyag, hogy az egyik megoldásával nem oldjuk meg a problémát. Tehát itt is azzal, hogyha ezzel az igazságtalansággal nem kezdünk valamit, akkor nem lesz megoldás. Tehát jó megoldás biztos nem. A másik viszont a kibocsátási szempontból, tehát hogyha a klíma mérlegnek a másik részét nézzük, azért az biztos, hogy akik szegények, ott nem az a nagy probléma, hogy ők nagyon sok energiát használnának föl. Tehát nem ez a gond. Ott két probléma van. Az egyik az, hogy a saját büdzséjükhöz képest aránytalanul sokat fizetnek azért, mert nem olyan épületekben laknak, viszont amennyit erre itt eltapsoltunk így az elmúlt 10 évben, tehát ez megint egy olyan dolog, hogyha ezt jól használtuk volna föl, ezt az összeget, vagy más összegeket erre használtunk volna föl, nem repteret veszünk, hanem nem tudom, hogy leszigetelünk azért szegényebb embereknek a házát, és ami még fontosabb, ugye, amivel nem szoktunk foglalkozni, vagy nem ezt nézzük így feltétlenül a kibocsátóság, ez a légszennyezés. Tehát az valóban a legkomolyabb probléma szerintem így a szegényebb rétegek, hogy mivel fűtenek. Tehát mert nekik vannak a legrosszabb fűtőberendezéseik, a szociális tűzifa, ez is már elhangzott, de tényleg évek óta mondják, 0 forintba kerülne gyakorlatilag egy átmeneti finanszírozási eszköz, hogy legyenek közösségi faszárítók, ahol ki lehet szárítani a fát, hogy egy év múlva tüzelj el, már azzal drasztikusan csökkenne a károsanyagkibocsátás, ugye, amitől akiket segítettünk azzal, hogy eltüzeljék, azzal gyakorlatilag nekik okozzuk a legnagyobb kárt, mert egészségügyi költségben ki fogják ugyanezt fizetni. Másrésztről pedig a hatásfoka is sokkal rosszabb annak a fának. Tehát az a fa, amelyik ott nőtt, és a természet csodája, azt elpazaroljuk megint, mert arra megy a kazán nagy részének az energia, hogy elpárologtassa a vizet, ami a fában van, ami nem a feladata. Arról már nem is beszél, hogy tönkreteszi a fűtőberendezést, a kéményt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez is egy ilyen kérdés, hogy itt is vannak megoldások már, nem is elérhetetlenül sok pénzbe kerülne, és általában azért a szegényeknek tényleg azt nem lehet mondani, hogy ők járulnának hozzá nagyban ahhoz, hogy ekkora a baj. Tehát, hogy ők tényleg abszolút egy ilyen serpenyőt képzeljünk el, hogy nem is tudom egész jól, hogy mennyire kicsit járulnak hozzá, akár a szegényebb embereket, akár a szegényebb országokat nézzük, és az, hogy mennyi kárt szenvednek majd elemiatt.
Nagyon szépen köszönöm akkor a Partizán Budapesti önkéntesének és Litkai Gergőnek, hogy itt voltak ma ebben a Egy Jövő podcast felvételben. Ez volt a Ki a felelős minisorozatunk 3. záró része, és támogassatok a Partizánt, hogyha megtehetitek, iratkozzatok fel a csatornákra, hallgassatok partizános és egyéb podcastokat, például a Zöld Válasz podcastot, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok, ezt mind hallgassátok. Lehetőleg ne egyszerre, mert úgy nagyon zavaró lesz és értelmetlen.